Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy gondolsz ránk, és oltalmaz a te kezed. Jó békességet adj nekünk, olyan békességet, amelyet nem a világ ad, hogy tudjuk úgy nézni az élet dolgait, hogy közben legyen bizonyosságunk afelől, hogy te mindeneket igazgatsz, és nehézségeink, fájdalmaink, betegségeink is a te kezedbe vannak letéve. És add meg, hogy láthassuk, hogy több az életünk mindezeknél. És te egy jót készítettél, ami számunkra, ami felé mindig halad az életünk, minden nappal egyre közelebb érkezünk ahhoz a ponthoz, amikor majd átléphetünk a te országodba. De köszönjük, hogy már itt is a te országodban élhetünk, és annak az országnak az erőiben, megnyilvánulásaiban, és már itt is tapasztalhatjuk-e földön a veled való egységet. Ezt az egységet kérjük, munkáld ki bennünk a lélek egységét, a veled való élő kapcsolat örömét, és emeld föl a mi szívünket, gondolatainkat. Adj nekünk belülről fakadó vidámságot és hitet. Amen. Lukács evangéliumából olvasom a mai igét, a 16. fejezetből az első 12 verset. Majd szólt a tanítványaihoz is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lesz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Ez a történet, ugye két másik történet, vagy magyarázat közé van helyezve. Ugye az elveszettség példázatai, az elveszettjük, az elveszett drakma és a tékozló fiú története van a hamis sáfár története előtt. És utána pedig a pénzről beszél, a mammonról beszél Jézus. És a kettő között található ugye a hamis sáfár története, illetve itt folytatásképpen még láthatjuk a gazdag és Lázár történetét, ami szintén ugye a szegénység és a gazdag állapot, a gazdag, aki a pokolra jut, illetve Lázár, aki ugye Ábrahám kebelére jut, és mégis az élete jó véget ér, míg akinek ugye van, és pusztán csak az anyagi javakhoz ragaszkodott, ugye rossz véget ér az ő élete. Tehát ez a mostani szakaszunk a hamis sáfár történet, amely nem egy egyszerű történet, és biztos, hogy lesz most ezek után is még olyan, amit talán nem biztos, hogy teljes mértékben megértettünk, és mindent megmagyaráztunk. De azért próbáljunk belemenni ennek a történetnek a furcsaságaiba. Ebben a történetben az az alaphelyzet, hogy van egy úr, annak van egy sáfára, és valószínű, hogy nem jól kezelte az urának a vagyonát, és bevádolták őt. És akkor ugye észbe kap, hogy hát oda a karrieremnek, nem tudok mit tenni, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, tehát az egzisztenciát valahol újra föl kell építeni. Most még van időm, lehetőségem, gyorsan összehívatta az adósokat, És úgy mond, a hamis mammonon, vagyis a pénzen keresztül barátokat szerzett magának. Jogtalanul ugyan, de kevesebbet iratott velük, mint amennyivel ugye tartoztak volna. Megfelezte ugye ezeket a dolgokat. És engedményt tett nekik, ugye az ura vagyonából, amiből neki nem lett volna szabad engedményeket tenni, hanem neki minden egyes esetben az urát kellett volna képviselnie, és az ura érdekeit. Ezzel szemben ő már a saját maga érdekét képviseli, mert tudja, hogy lejár az ő ideje, és véget ér az a kegyelmi állapot, amikor hozzájönnek az emberek kéréssel, mert ő egy utolsó senki lesz a következő pillanatban, és a kutya nem fogja őt megkeresni bármilyen kérésével, mert nincs abban a pozícióban, nincs abban a helyzetben, amiben ő segíteni tudna a másokon, tehát neki szüksége van arra, hogy majd befogadják őt az emberek, mert neki semmilyen sincs, tehát egy olyan sávfári életben él, ahol minden az uráé, ahol lakik, ahol él, és minden, és úgy utcára fog kerülni, hogy kész, nincsen sehol a fejét lehajtania, ezért aztán fontos, hogy majd befogadják az emberek, hogy jó indulatúak legyenek vele, és ugye mi az a legfontosabb dolog, ami két embert össze tud kötni? Az érdek. Meg az, hogy valamit tettünk, ugye jót tettünk, meg rosszat tettünk, ugye arra tudunk emlékezni, ha valaki jót tett, meg arra is, ha valaki nem. És akkor azt nem szeretjük, aki meg nekünk segített, azt meg szeretjük. Mert így működünk. És itt ugye az alapvető félreértés, ami bennem is azért megmozdult, amikor ezt a történetet is sokáig, hát nem azt, hogy nem értettem, de azért mégsem, mégis igaz, mert nem tudtam vele mit kezdeni. Az, hogy itt ugye az úr és a szolga, a sávfár helyzete, hogy analógiába úgy próbálnánk helyezni, hogy itt az úr az Isten szimbolizálna. És a szolga az meg ugye mondjuk tegyük fel. Engem. Hát ugye adódik ez az analógia, hogy itt most az Istent állítsuk be az Úrnak a szerepébe, aki ugye az ő hamis sávfárát bevádolták, és akkor próbálna igazságot tenni, és Jézus úgymond megdicséri ezt a szolgát, hogy milyen ügyes volt, vagy megdicséri az Úr, hogy hát milyen ügyes volt, és ezt úgy veszünk, mint Jézusi dicséret. Hogy hát milyen ügyes volt ez a szolga, hogy hát a világ fiai, ugye, hogy milyen eszesek voltak. Tehát itt csak annyi különbség, hogy itt a példázatban az Úr, az egy világi urat jelent. Tehát maradjunk meg ennél az értelmezésnél, így könnyebben vagyunk ebbe a történetbe benne. Ez egy világi történet, amit Jézus behoz példaképpen. Hogy a világban így van, nálatok így van. Az urak is átlépik a határokat, a szolgák is átlépik, az urak szolgái is. A két kezet most el, az rendesen működik. Ugye? És a világ fiai eszesek a maguk nemében, ezt Jézus elismeri. Nektek is eszeseknek kell lennetek. Ti magatok is úgy sáfárkodjatok, és itt jön a Jézusi tanítás ebből a történetben, amit ki akar bontani, hogy ti magatok is úgy sáfárkodjatok, és úgy legyetek ugye a hamis mammona, úgy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Így jön, ugye Jézus tanításának a fő üzenet, hogy milyen az én viszonyom a pénzhez, az anyagi javakhoz. Milyen legyen a viszonyom? Erről akar engem Jézus tanítani. Az emberi kapcsolatok és a pénz viszonya. Ugye áthatja a mindennapokat, láthatjuk. Ölre megyünk, meg nem ölre megyünk, meg minden van. Tömegeket lehet mozgatni pénzzel, pénzadással, pénzelvevéssel, egzisztencia megszűnésekkel, egzisztencia adásokkal, és mindenek körül marog emberi kapcsolatok tönkre mennek pénz miatt, emberi kapcsolatok születnek, mert éppen most van pénz valakinek, vagy... Tehát, és hogy hogyan viszonyulunk egyrészt az emberekhez, ugye, az meghatározza a pénzhez való viszonyunkat, az emberi kapcsolataink, hogy mit látok én a másik emberben, egy pénzes zsákot? Lehetőséget, hogy valamiért én tudjak érvényesülni, vagy az embert látom. Ugye, vagy milyen a viszonyom a pénzhez, hogy a pénzben én csak azt látom, hogy ez az én javamra van, az én gyarapodásomra, az én egzisztenciámért van a pénz, és minél többet ugye magam alá kell, hogy kaparjak. Függetlenül attól, hogy ki kivel milyen kapcsolatba fogok kerülni, és az emberi kapcsolataim lehet, hogy kárt vallanak, ugyan menjen a rizsásba, úgyis mindegy, nem? Van itt még elég ember, akivel lehetek én jóba. Nem baj az, hogyha én rosszba vagyok egy párral, miközben én összegyűjtöttem magamnak a megfelelő javakat. Itt Jézus ugye arról beszél, hogy a hamis mammon, a hamis az azért hamis, mert megcsalhat. Tehát önmagában a pénz az eszköz. A pénznek meg viszont ugye a hatalom a másik együttjárója, és az, hogy ez megcsalhatja az embert. Tehát önmagában véve ugye Jézus is fogott pénzt a kezébe. Nem irtózott az anyagi dolgoktól. Meg ugye egyszer halat is ki kellett fogni Péternek, ott volt a templomadó a hal szájában, mert hogy ugye nem fizettek adót, és hát be kellett tölteni ezt a hiányosságot, mert jöttek elkapni Jézust is, hogy tanítványai meg nem fizettek adót. Tehát a pénz, mint ahogy láthatjuk, hatalmi eszköz. Akinél a pénz, ugye azt mondja meg, hogy mi a helyzet. De hamis mammon ez. Emberi életeket tesz tönkre a pénz. Szenvedés okozója, ugye azt mondja Jézus, hogy a pénz szerelme okozza ugye a szenvedést, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És hogyha most nem akarok, mert én nem politizálok, meg nem is akarok erre, de hogyha láthatjuk ugye a gazdasági élet, meg a mindennapok élet, meg a politikai élet, és az is a pénz körül forog. Ugye? Tehát, hogy akinek a kezébe van a hatalom, és hogy itt most egy eszközként emeli ki Jézus a pénzt, a hamis mammon. Azt tanácsolja Jézus, hogy a pénzen keresztül szerezzünk barátokat. Vagyis, hogy a jótékonykodás, hogy mondjam, tehát a jól élünk az anyagi javainkkal, és úgy élünk vele, mint ahogy Istentől kaptuk sáfárságra a javainkat. És ezáltal a barátokat szerzünk, vagyis jót teszünk ezzel, eszközként kezeljük, és jól használjuk ezt, akkor helyesen járunk el. Nem engedjük, hogy a pénz uralkodjon felettünk, és eltorzítsa a személyiségünket, mint a gazdag, és Lázár történetében a gazdag, aki ugye ott van a hatalmas nagy jólétbe, és úgy érzi, hogy most aztán mindene megvan, lakomát rendez, ugye bíborba és fatyolatba öltözik, és egyszer csak ugye meghal. És minden reménysége, élete középpontja volt az, amilyen volt. És teljesen üres volt az élete az igazi javaktól. Ugye, mert itt azt mondja Krisztus, hogy szerzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, mert ez elfogy, van egy rossz hírem, ez mindig el fog fogyni. Ez a válság mindig jön, ez az elfogy. Ez úgy el fog mindig fogyni, nem tudjuk, hogy csinálni, de mindig el fog fogyni. És aztán újból kezdhetjük a gyűjtést, aztán majd megint elfogy, és ez így megy, és ezt a kis táncot járjuk, és ebbe vagyunk belekényszerítve, és nem is annyira vicces, mint amennyire tudjuk, és hogy nem vicces, mert tényleg komoly, mert mi is ugyanúgy ebből élünk földi szinten, ha nincs, akkor mi sem tudunk nélküle élni, a hívő ember sem tud nélküle élni. Ugye, amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba, ez már itt a gazdag és Lázár története, és ugye elfogyott neked, meghaltál. Nincs mivel megváltanod azokat a lelki javaidat, amiket szeretnél, hogy a gazdag is fel akart menni Ábrahám kebelére, nem? De hát akkor adja a közbevetés, hogy nem tud felmenni. Hát ezt pénzzel sem lehet megvásárolni. Sőt, még ha lenne is pénzed, de nem tudtad magaddal vinni. És abban a világban más törvények uralkodnak. És itt jön be ugye a szegény gazdagnak a képe, Lázár, aki lélekben meg az Istennel volt. És itt ugye azt le kell szögezni, hogy nem a gazdagsággal van a baj. Mert Istennek áldott emberei gazdagok voltak. Tehát nem önmagában a pénz, mint olyan tiltása van a Szentírásban, hogy ne foglalkozz a pénzzel. Abszolút az legyen a te fejedben, hogy neked mindig szegényen kell élned, akkor szeret majd téged az Isten, ha te szegény ember leszel. Ez nem igaz. Nem kell szegényen, úgy, hogy ebből a tudatban élni. Tehát a szegénység tudata, hogy így mondjam, az távol áll az Istenben gazdag embertől, mert az Istenben gazdag embert megáldja az Isten, úgymond a földi javakkal is megáldhatja. Nem mondom azt, hogy feltétlenül, de megállhatja, és ez is jele az ő életén, hogy gyarapodik, sőt, úgymond, neki van feleslege, vagy adhat neki az Isten, és ezáltal jót tehet, vagyis barátokat szerezhet a hamis mammonnal, vagyis segítségére lehet azoknak, akik szükségben vannak. És ez kiváltságos helyzetként kell, hogy értékelje, hogy az Isten erre őt méltatta. Mert ezáltal ő úgymond lelki módon él a hamis mammonnal, amivel lehet nagyon testi módon élni, ugye? Hogy csak a mindennapi pillanatnyi haszonelv szintjén élek a pénzzel, a vagyonnal. Pedig ez is egy értékmérő a pénz, és a pénzen keresztül az értékhez való viszonyom kerül megmérésre. Hogy milyen az én viszonyom az értékkel. A világban a pénz a legnagyobb érték. Most vitatkozhat ugyanem, az emberi élet a legnagyobb érték, ugye? Pedig tudjuk, hogy nem. Mert a pénzért millió emberek haltak már meg. És nem az emberi élet az érték, sajnos. Itt meg viszont Jézusi értékrendben az van, hogy az értékhez való viszonyom fontos, hogy milyen a pénzhez való viszonyom, mert az meghatározza az értékeshez való viszonyomat. Ha a pénz ugye a legnagyobb érték, most tegyük fel ugye a világban, akkor hogy milyen ahhoz a viszonyom, és hogy élek vele, ez azt jelenti, hogy majd a lelki javakkal is így fogok élni, ahogy éltem, úgymond a hamis mammonnal, úgy fogok élni majd az Isten országának javaival is. Hatalmaskodok vele, vagy? Gyűjtögetem, csak magamnak, csak nekem, csak egyre többet meg. Érti? Tehát, hogy milyen a viszonyulásunk, ehhez a pénz nagyon jó eszköz. Ugye ezt szoktuk is mondani, hogy a hívő embernek utoljára a pénztárcáját ér meg. És hát most nagyon vicces, meg nevethetünk, de tényleg így van, hogy az, ugye az értékhez mindannyian annyira ragaszkodunk, és ezen keresztül tudjuk az élet dolgait ugye megvenni, megszerezni. Ugye akár fizetésben fejezik ki egy valakinek a teljesítményét, ezáltal kapta a jutalmát, tehát minden ez e körül mozog. És hogy befogadjanak titeket az örök hajlékokba, ez már egy olyan dimenzió, hogy ugye itt a Földön pénz kellett ahhoz, hogy nekünk hajlékunk legyen, nem? Az őseink, meg mindenki letette az asztalra maga, és összekuporgatta, és megszerezte azt, és megépítette. Viszont vannak majd olyan hajlékok, mikor elhagyjuk ezt a földi világot. Vajon befogadnak-e bennünket? Hova érkezünk? Nem pénzen vett hajlékokba felé fogunk menni, ahogy Krisztus is mondta, hogy az atyai házban ott vannak a hajlékok, bízzatok bennem, mert én nem mondtam volna, ha nem úgy lenne. És én elmegyek, hogy utat készítsek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Na most azt mondja Krisztus, hogyha ti utánam akartok jönni, azokban a mennyei hajlékokba, akkor ti a hamis mammonnal bánjatok így, hogy szerezzetek barátokat, vagyis használjátok eszközképpen, értékképpen, fejezzétek ki azt a lelki minőséget, amit egy érték hordoz, hogy túl tudjatok mutatni arra a lelki minőségre, amit az Isten elkészített a ti számotokra is, és ragadjátok meg azt a lelki értéket, és közben éljetek. Közben éljetek a hamis mammonnal, igaz módon. Vigyázzatok, meg ne csaljon titeket. A szíveteket, a lelketeket ne adjátok oda neki. És az emberi kapcsolatokban is ez van, amikor konfliktusok vannak a pénzem, amikor őre tudunk menni, amikor népek, országok is őre mennek, én nem tudom, akkor ugye szívünket, lelkünket is elveszi. Egy olyan valami, most azt mondjuk, mert mi az, hogy pénz? Egyfajta érték, ugye, amit megszabtunk, hogy ennyit és ehhez mérjük, de mi az? Igazából semmi. Semmi. Az, ami irányítja az életünket. Amiben ugye benne mozgunk, és ettől függ az egzisztenciánk, és azt mondja Jézus, viszont ott van az a valami, az igazi érték, amitől tényleg függ az életed. És ahhoz a kapcsolatodat rendezd. Mert ugye aki hű a kevesen, a sokon is hű, az itt jön be a sáfárság gondolat, ez az, amit ugye a sáfárság történetéből mindenképpen alkalmazni kell a saját életünkre, hogy Isten bennünket sáfárként küldött el ebbe a világba. Vagyis nincsen egyetlen egy ember, aki ne sáfár legyen, aki alkalmatlan arra, hogy ő sáfár legyen, mert mindenkire bízott valamit, adott neki életet, adott neki lehetőségeket, ajándékot, bármit, amivel ő tud gazdálkodni és élni. És adott neki anyagi javakat is, hogy ad neki valamilyen szintű anyagi javakat, amivel őt körbeveszi. Tehát ő is találkozik ezzel az anyagi világgal. És az, hogy milyen lesz a viszonyunk, a kevesen mennyire vagyunk hűek, ugye? És itt egy analógiát mond Krisztus. Azt mondja, hogy a gyakorlat bizonyítja be azt, hogy ti milyenek vagytok. Tehát itt jön be a gyakorlati példa, hogyha kevesen hűek vagytok, a sokan is hűek lesztek. Ha hamis mammonon hűek lesztek, akkor az Istennek a javain is hűek lesztek. Lemérhető ez. A vak is látja, mondja Krisztus, mondhatnám. Hogy minden látszik a ti életetekben. Ahogy éltek, nehogy azt higgyétek, hogy be lehet csapni mondjuk az Istent, és ahogy élünk úgymond a mindennapjainkban, akkor majd másképpen fogunk élni ő vele. Vagy más lesz a viszonyunk? Tehát ahogy a pénzhez viszonyulunk, akkor a lelki igazságokhoz, vagy az Isten dolgai az, hogy másképpen viszonyulunk? Használjuk azt jóra? Vagy pedig csak gyűjtögetjük, de nem élünk vele? Mint a tegyük fel a zsugori ember, vagy a fösvény, aki gyűjti a pénzét, már a párnája már nem tud aludni, már annyi van a párnája alatt, még mindig nem használja jóra, tegyük föl, és használhatná mások javára, vagy önmaga javára is, de mondjuk önmagáért gyűjti a pénzt. Tehát létezhet-e önmagáért való istenhit, vagy önmagáért való élet az Istennel? Tehát, hogy az ember lehet egy kicsit fösvény, hogy így mondjam, a hitben is. Mindig nekem, ugye nekem. Kell, ez kell, az kell, amaz kell, gyűjtögessük a dolgokat. És majd én legyek szép abban a napon, hogy mások milyenek, ugye nem biztos, hogy az engem érdekel. Természetesen ugye a másik oldal az, hogy azt mondja Isten, hogy hát nem is bízom rátok az igazit. Ez benne az ítélet. Ebben bele se gondolunk, hogy miért van az, hogy talán emberek olyan nehezen jutnak el a lelki igazságokhoz. Olyan, mintha távol lennének, ugye mondjuk azt, hogy merhető nem akarja, meg nem hisz, meg nem tudom mi. Ugye lehetnek ilyen dolgok is, hogy az ember önmaga elutasítja. De itt azt mondja Krisztus, hogy hamis mammona nem voltatok hülye, ki bízza rátok az igazit? Ki lesz az, aki odaadja? Na tessék, itt van, tiéd. Tehát nem érsz úgymond azokkal javakkal se jól, amit az Isten egyébként neked adott. Mulandó dolgokkal, amelyeket nem múlik semmi. Majdhogy nem, mert mi múlik? 100 év múlva ki fog emlékezni arra, amire most nekünk probléma? Vagy a mi életünk, vagy nem, egyáltalán emlékezetbe fog jutni? Tehát nagy dolgok ezek? Most mi érezzük ezt olyan kolosztályos nagy problémának? De majd jön egy következő generáció, az más fog érezni, és emlékezetünk, és ha fennmarad, akkor fennmarad, vagy éppen elfelejtődik. És mi is eltűnünk, hogy az idő nagy tégeiben. De nem úgy, ugye, az igazi érték, az nem fog eltűnni. És itt jön be, hogy Isten kit tart értékesnek? Tékozló fiú története, elveszett drachma története, az elveszett jó példázat, az embert. Tehát hogy őt meg kell keresni. Miközben az ember mást akar megkeresni. Ugye? Fut az ember, fut az Isten utána. De az ember mást keres. És az Isten pedig kínálja magát. Vagy azokat a dolgokat, amelyeket azt mondja, hogy na ez fontos ember. Lásd meg. És oda akarja adni. És van úgy, hogy az Isten úgy kínálja, hogy nem adja. Bebájszra a hiányát, nem? Tehát amikor ugye kenyér van az asztalon, akkor nagyon természetes, vagy amikor meg tudom venni azt, amit meg tudom venni, de amikor már nem tudom megvenni, és a hiányával találkozom, akkor van az a másik tanítás, hogy azáltal hívja fel Isten a figyelmet az igazi értékekre. És ilyen szempontból van értelme a válságnak. Amikor a hamis mammonon nem vagyunk hűek, és akkor bejön szépen a hiányállapot. És ez nem csak arra szolgál, hogy az anyagi javainkkal legyünk hülyek, mert arra tanít ez bennünket, mert mindenki ugye felnéz, hogy mi történt itt. Hogy tudtunk így elúszni. Hogy emberek is ugye micsoda hiteleket, vagy nem tudom mit vettek föl, és utána lehetetlen törlesztésekbe és olyan helyzetekbe sodorják magukat, amik hát ugye láthatják, hogy következmény lehet, de senki nem tudta, hogy így lesz majd. És úgymond félrevezetettként áll be az ember ebbe a sorba, kárvallottként, olyanként, aki nem tud kiszabadulni ebből a helyzetből. És akkor itt van az, hogy megint egy kicsit az anyagi élettel való kapcsolatunk, hogy változzon, de úgy érzem, hogy van egy másik tanítás is, hogy a lelki életben is ugyanígy. Mennyi mindent elszalasztottunk, vagy túlvállaltuk magunkat, vagy nem vállaltuk, vagy nem úgy vagyunk, és képzeljük el, hogy a lelki bankszámlánk összeomlik. És nincs. Bemegyek, és nem működik a lelki hitelkártyán, vagy nem tudok levenni pénzt. Most, az is probléma, ugye? Mikor az ember lelke, most ez nagyon bugyuta kis példa volt, de nem tudok bevásárolni lélekben. Most ezt akarom mondani. Mert amire vágyom, amire nekem szükségem van, azt nem tudom. És éhezem. Meg Isten azt mondta, hogy ingyen adom. Ingyen adom. Nem pénzért adom. Odaadom nektek, a tiétek. És úgy elgurultunk, hogy nem találjuk ezt, hogy a tiétek, hogy hol van az, Uram. Ha hol van? Hol az az enyém? Hol az az enyém, ami az enyém? Te ígérted. És az itt van. Tehát ez az üzenet, hogy itt van, ami az enyém. És most ugye Jézus szemléltet, az élet dolgaival szemléltet, a pénzzel, az értékkel, milyen a te viszonyod, milyen az én viszonyom, mire használom azt. És egy szolga sem szolgálhat két úrnak, így folytatja, mert hogy az egyiket gyűlés, a másikat szereti, egyikhez ragaszkodik, vagy másikat meg. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát végül is ezt kell ugye tisztába tenni. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak, de a hamis mammonnal szolgálhattok. Csak neki nem szolgálhattok. Ez benne a szabadság. És ezt megérti az ember, akkor lelkiképpen tud az élet minden dolgaival is foglalkozni, és nem egy meghasonlott állapotban lesz, hanem lehetőségképpen fogja látni, hogy az Isten ad neki kegyelmet és áldást mindenekben, anyagiakban is. Mert ha a lelki élet törvényszerűségeit jól alkalmazza, az az anyagi világra kényszerítő erővel hat. Tehát az anyagi világ nem úgy állt elő, hogy csak egyszer csak van, és a lelki világ követi az anyagi világot, hanem fordítva van. Hanem a lelki világnak a megnyilvánulása az anyagi világ, és az az elsődleges. Ezért, ha valaki az Istennek szolgál, és nem a hamis mammonnak, vagyis nem az anyagnak szolgál, hanem a léleknek szolgál, annak az anyag engedelmeskedik. Engedelmeskednie kell, mert nem tehet mást. Mert nagyobb úr az Isten, mint a mammon. Ezért ne szolgálj neki, mert hamisan is elveszi az életedet, bálvány, nem Isten. Nem Istennek pedig nem szolgálunk, hanem csak Istennek szolgálunk. És ezért két úrnak, itt már az úr megfelelő is, hogy Jézus ezt használja, nem mondja azt, hogy nem úr. Mert látja, hogy úr a mindennapokban. Úr a pénz. És aki azt mondja, hogy nem úr, az hazudik. Mert úr. Viszont van nála nagyobb. És hamis ez az úr. És ezért ennek nem szabad szolgálni. És hogyha ezt az ember már önmagában a pénzhez való viszonyában rendezni tudja, és lelki módon középpontba állítja az Istent, az élete legfontosabb területén ugye a pénzhez való viszonyában, akkor ez már mindent rendezni fog. Az emberi kapcsolatait is, az önmagához való kapcsolatát is, és minden következményképpen. Mint ahogy Jakab levele azt mondja, ha te nyelveden uralkodsz, az egész testeden uralkodsz, akkor Isten, mintha azt mondaná itt, ha te pénzeden tudsz jót cselekedni, lelki módon élni a pénzzel, mint anyagi, mint egy olyan eszközzel, amely megkísért, és embereket tesz tönkre, és jól tudsz vele élni, jó a viszonyat hozzá, akkor ezen keresztül mindent tudsz uralni. Uralod az élet dolgait, amelyek sokszor hogy a pénzhez való viszonyon állnak vagy buknak az értéken. És akkor nem egy értékvesztett ember vagyok, hanem az helyén kezelem a dolgaimat, és értékes emberré is válok. Ezáltal válok értékes emberré, aki befogadtam az értéket. Mert nem az az értékes ember, akinek tele van a zsebe. Jézus tanítása szerint. Aki azt hiszi, hogy birtokolja az értékeket, az még nem értékes ember, mert egy elbukott, egy elveszett ember, aki elgurult drachma. Milyen jó ez a kép. Minden ember egy kicsit elgurult drachmához hasonló, mert annyira imádja, hogy már olyan, mint egy kis drachma, aki pénzére alakul már, átalakul az élete, egy kis anyagias tud lenni minden körülmények között az ember, ugye? Az a legfontosabb neki, hogy kis drachmácska. És az Isten pedig előhozza, és azt mondja, hogy te nem drachmácska vagy, hanem te az én gyermekem vagy. És ez óriásira más dolog. És úgy tekint ránk, mint értékre. Vegyük Istenünk áldását. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Áldás békesség.